A Magyar Katolikus Rádió műsora.
Velünk vannak. Teljességre hangolva.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, a szerkesztő Tóth Zsófia vagyok, és köszöntöm a sorozat gazdáját, Pál Feri atyát, mentálhigiénés szakembert.
Köszöntlek én is téged és az adás hallgatóit.
Ismét a MOM kulturális központban folyó keddi előadásokhoz kapcsolódunk a teljességre hangolva adásaival, hiszen vége a nyári szünetnek, így újra az életünket megnehezítő úgynevezett sémákról beszélgetünk, melyek gyerekkori hatásokra adott válaszokként élnek bennünk, azonban ezeket felnőttként is hordozzuk, ami olykor küzdelmeket okozhat. A mai adásban az önfeláldozás sémáról beszélgetünk. Mielőtt azonban rátérnénk magára a sémára, szót kell ejtenünk arról is, hogy mi az a pont, ahol ez az egyébként pozitív szó, az önfeláldozás rombolóvá válhat.
Igen, valóban érdemes ezt nagyon tisztázni, nehogy valamiféle zavar támadjon, hogy valami, amiben olyan sok értéket tudunk meglátni és fölismerni, akár a hitünkből kiindulva is, hiszen Jézusról milyen természetszerűen beszélünk arról, hogy ő önmagát oda ajándékozta, föláldozta, áldozatot hozott, és a többi, hogy itt nem valami olyasmiről beszélünk, ami bárkinek keresztény hitével ellentétes volna, hanem mit is jelent ez, hogy önfeláldozás sémával, séma világgal, belső összefüggés rendszerrel él valaki. Azt jelenti, hogy olyan fontos számára mások igénye, szükséglete, hogy azt a saját elégedettségének a rovására is igyekszik kielégíteni, sok esetben a saját szükségleteiről, önmaga szeretetéről, önmaga megbecsüléséről, értékelésétől, vagy a saját gyöngeségének az elfogadásától messze távol van. Tehát itt már látjuk, hogyan jelenik meg a fény mellett az árnyék. Tehát miközben ő egy belső késztetést él át, ha megkérdeznénk, azt mondaná, hogy semmiféle kényszertől nem érez, nem megfelelni akar, főleg nem érzi azt, hogy valamiféle félelem vagy fenyegetettség volna az, ami őt indítja erre a cselekvésre, nem ő egy belső indítatásból cselekszik.
Egyszerűen akkor érzi jól magát, hogyha e szerint cselekszik?
Azt is mondhatnám, hogy akkor érzi jól magát, de talán pontosabb lenne az, hogy akkor érzi magát kevésbé rosszul. És ez megint sokat árul el róla, hiszen hogyha folyamatosan, szinte életvitelszerűen nem törődök, de nem is értékelem a saját szükségleteimet, akkor emellé könnyen társul az, hogy nem csak a tiédet viszont messze-messze az enyém fölé helyezem, hanem az is, hogy nem akarom azt a bűntudatot átélni, hogy én azt tapasztaljam vagy lássam, hogy neked valami hiányzik. Neked valami nem esik jól. Neked valamivel kapcsolatban rossz érzéseit támadtak. Hogy te valamiben szükséget szenvedsz. És éppenséggel nem egyszer ennek a sémának a hátterében ott van egy félelem és aggodalom, és aztán az arra irányuló törekvés, hogy ne kelljen átélnem azt a bűntudatot. Esetleg azt a szorongást, azt a szégyent, amit akkor élek meg, ha úgy látom magamat, hogy nem vagyok elég jó, hogy nem vagyok elég rendes, esetleg nem vagyok elég keresztény, vagy nem vagyok elég mélységes hittel megáldott, vagy nem vagyok elég szolgálatkész, vagy nem állok eléggé rendelkezésre másoknak. Tehát tulajdonképpen a kiinduló pontban már látjuk azt, hogy bizonyos negatív érzéseket, főképpen pedig a bűntudatot igyekszik valaki elkerülni, és itt ezt megint hadd hozzam összefüggésbe nem csak a lélektani, hanem a teológiai fölismerésekkel is, mégpedig, hogy itt aki megéli ezt a bűntudatot, vagy szeretné elkerülni, hogy ez egyáltalán megjelenjen nála, tulajdonképpen a szakirodalom ezt mondja, neurotikus bűntudatot él át.
Vagyis?
Vagyis neurotikus bűntudat, fölfokozott, irreális bűntudat. Tehát ő akkor is bűntudatot fog átélni, még rosszabb esetben tele lesz szégyenkezéssel, önmegvetéssel, akkor, amikor tulajdonképpen, ha valamit nem tenne meg, ez nem jelentene bűnt. Tehát neurotikus bűntudat, vagy irreális bűntudat, minden olyan bűntudat, ami mögött nincsen bűn. Vagy egy lélektani összefüggésben azt mondhatnánk, hogy minden olyan bűntudat, ami nem indokolt. A tetthez vagy a mulasztáshoz képest messze-messze túlzó. Túlmutat azon, hogy tulajdonképpen mi történt, vagy mi nem történt. Szándékok, körülmények egyáltalán nem is érdekesek ebben az esetben, hanem pusztán csak az, hogy valaki túlzó, irreális bűntudatot él át, akkor, hogyha nem segít vagy áll rendelkezésére a másiknak a szükségletei, hiányai, vágyai betöltéséhez, és közben pedig ez a bűntudat nem reális.
Mi lehet a gyökere ennek a sémának? Milyen gyerekkori élmény az, ami egy ilyen működésmódot hívhat elő?
Igen, többé-kevésbé látjuk, hogy miféle háttérből fakadhat ez a működésmód. Itt tulajdonképpen azt látjuk, hogy olyan édesanya, vagy olyan szülőpár, nagy valószínűséggel olyan helyzetekben, amikor elvált szülők gyerekeként nő fel valaki, esetleg csak egyetlen egy szülő gondoskodása mellett, még rosszabb esetben egy egészen töredékes családban, esetleg nagyszülők nélkül, vagyis az a tapasztalata, hogy az az egy szülő, vagy az a szülőpár, aki az ő szükségleteire ráhangolódhatna és vele törődhetne, erre nem képes. Valami miatt gyönge, vagy esetleg azért, mert hát egy szál magában igyekszik 2-3-4 gyerekről gondoskodni, tehát tulajdonképpen reális, hogy a szülő nem elég erős ahhoz, hogy egyedül képes legyen. Még csak nem is minden szülői, hanem minden anyai feladattal megbirkózni. Most képzeljük el, hogy az az édesanya, az az elvált szülő igyekszik még valahogyan az apai szerepeket is betölteni. Egészen lehetetlen, nyilvánvalóan, tudhatóan lehetetlen, kivitelezhetetlen. Mit él meg ebből a gyerek? A saját édesanyjának vagy szüleinek a gyöngeségét, rászorultságát, esendőségét, és ráadásul, hogyha a szülő nem egyszerűen csak az életnek a természetes terheit, bizonyos nehéz helyzetekben, időszakokban viseli nehezen, hanem például az édesanya beteg. Ez a betegség lehet fizikai betegség, krónikus betegség, hosszantartó betegállapot, de lehet lelki betegség, természetesen. Hát nagyon sokan nőnek föl ilyen állapotban. Ez mit jelent? Hogy ő neki tulajdonképpen, már most a gyerekről beszélünk, az lesz az alap tapasztalata, élménye a családból, hogy aki igazán fontos, gyönge. Aki igazán fontos, rászorul. Aki igazán fontos, még magáról sem tud gondoskodni. Akit én igazán szeretek, és aki tulajdonképpen törődik velem, ő tulajdonképpen annyira gyenge, hogy nekem kell elkészíteni az ebédet, nekem kell bevásárolni, ő neki fáj a feje, vagy fáj a gyomra, vagy ő éppen depressziós, lehúzott rolók, vagy elhúzott függönyök mellett sötétben fekszik az ágyon, és a többi, és a többi. Akkor nem csodálkozhatunk azon, hogyha ezt valaki tartósan átéli, ráadásul kis gyerekként, számára ez a világ, ez a tapasztalat arról, hogy hogyan is lehet egyáltalán kapcsolódni, tartozni valakihez, akitől egyébként érkezik szeretet, akivel valamiféle kölcsönös viszonyban éli meg a szeretet kapcsolatot, és ebből kiindulva, egyszerűen szólva, elsajátítja, begyakorolja azt, hogy magával ne törődjön, ennek hátterében magát talán ne is tartsa értékesnek, fontosnak, a saját gyöngeségét ne is engedje meg magának, vagy a saját gyöngeségét állandóan elfedje, vagy lehazudja, vagy egyáltalán ne is merjen vele szembenézni, hiszen az nagyon félelmetes, ha anyám beteges, anyám gyönge, és rólam is kiderül, hogy nem tudok segíteni, és ketten vagyunk, akkor mi lesz?
Teljesen kilátástalannak tűnik a helyzet.
Hát akkor mi lesz? Akkor azt lehet mondani, hogy megéri magamat erőssé tenni, és magamat erősnek látni, és elhárítani magamtól a saját gyöngeségemnek a érzelmi tapasztalatait, mert így nagyobb esélyem van életben maradni.
Ugye ez a gyerekkori élmény, amiről eddig beszélgettünk, de hogyan tevődik ez át a felnőttkori kapcsolatainkra, akár a társkapcsolatra? Milyen viselkedési mintát mutat az, aki ezzel az önfeláldozás sémával küzd?
Igen, ami nagyon érdekesnek hathat, de nagyon reális. Hogy miközben arról van szó, hogy ő életét, vérét adja egy másik emberért, aközben sajátosan rá is szorul arra, hogy legyen egy olyan személy, vagy olyan személyek körülötte, akikért az életét és vérét adhatja. Ilyen értelemben tehát, bár belső indítatásból, de nem elég autonóm, nem elég szabad módon gondoskodik mások igényeiről és szükségleteiről. Ilyen értelemben tehát akár még függőségről is beszélhetünk, néha a szó szoros értelmében
egyébként. Társfüggőség?
Igen, erről van szó. Nem egyszer például abban a formában, hogy van például egy alkoholbeteg férfi, aki valamilyen anyagtól, szertől, alkoholtól függő helyzetben van, függőséggel, szenvedélybetegséggel terhelt, és közben a felesége pedig egy másfajta függőségben él, ez pedig a társfüggőség. És így aztán egy egész lehetetlen családi helyzet alakul ki, nem is ritkán egyébként. Ez mondjuk az egyik fölállás, amikor azt látjuk a családi kapcsolatrendszerben, hogy miközben önzetlenül önfeláldozóan segít valaki, a szó szoros értelmében önfeláldozóan segít, a közben emögött nincs elég szabadság, viszont, mert hogy nincs elég szabadság, nagyon gyakran társul ez a magatartás a családban némi sértettséggel. Vagy például ki nem mondott elvárásokkal. Hiszen képzeljünk el egy olyan édesanyát, aki eltávolodott, sőt nem egyszer elérhetetlen számára a saját gyöngeségének, a saját szükségleteinek a világa, de hát nyilvánvalóan azért ő néha gyönge, és egészen nyilvánvaló, hogy nem tudja elkerülni, hogy ne legyenek természetes emberi szükségletei, de ezeket nagyon sok esetben nemhogy nem mondja ki, nem is tudatosak benne. Tehát még ha akarná, sem tudná megfogalmazni, egy komoly belső munkára volna szüksége, hogy egyáltalán szavakat találjon arra, hogy mire van szüksége. Mi következik ebből? Például, hogy nem mindig sikerül a teljes önzetlenséggel tenni, amit tesz ebben a sémában élő embernek, akkor pedig a következő fog történni, ő tulajdonképpen elvárja azt, hogy a környezete észrevegye. Sőt, kitalálja azt, hogy tulajdonképpen neki mi a szükséglete. És kisebb-nagyobb mértékben megjelenhet az a belső dinamika, az a belső mozgás, hogy az igaz, hogy érted élek, és lemondok magamról, és nem veszem figyelembe magamat, de közben nem kimondva, elégedetlen vagyok veled. És panaszos vagyok, és sőt, annyira panaszos lehetek, hogy miközben önfeláldozó módon óra számra másokért cselekszem, aközben folyton folyvást azt mondom, hogy nekem milyen sanyarú az életem.
Hogyha mellé tudjuk tenni az egészséges variációt, akkor az hogy néz ki?
Az egészséges működés, hát többé-kevésbé úgy néz ki, hogy kölcsönösség van benne. Tehát társkapcsolatban egészen nyilvánvaló, hogyha ott mind a két fél elégedett szeretne lenni, és ráadásul a tartósság szempontjából is fontos nekik, hogy hogyan kapcsolódnak egymáshoz, akkor a kölcsönösség.
Merem mondani, hogy nekem erre és erre lenne szükségem például?
Pontosan így van. Vagyis, hogy egy méltányosság jelenik meg az adok-kapok egyensúlyában.
De mind a két fél részéről.
Mind a két fél részéről, tehát egy kölcsönösség, egy kölcsönös méltányosság jelenik meg. Miért mondom ezt, hogy egy kölcsönös méltányosság, ez mit fejez ki? Azt, hogy nem az egyenlőségről van itt szó, mert éppenséggel lehet az, hogy a férjemnek egy nehezebb időszaka van. Ezért én azt mondom, nekem meg éppen könnyebb, ezért én most többet teszek bele. mondjuk a családi kapcsolatrendszer működtetésébe, gyerekekre való odafigyelésbe, mert a többből nekem most könnyebb többet adnom. Ha kívülről néznénk, azt mondanánk, a férfi 30%-ot tesz bele, az asszony 70%-ot, ez azonban mégis méltányos, ahhoz képest amennyiük van, és ráadásul igazságos is, mert hiszen a maga módján mindenki beleteszi azt a részt, amit képes és amit tud, és ráadásul megjelenik a kölcsönösség is. Mert hiszen mind a ketten tesznek bele, egyikőjük se menekül az elől, a helyzet elől, sem hogy adjon, sem hogy kapjon vagy elfogadjon. És itt az egészséges működésmódhoz még a következőt érdemes nagyon-nagyon hozzátenni, ami nem is csak a társkapcsolatban, hanem még a szülő-gyerek kapcsolatban is nagy jelentőségű. Ez pedig az, hogy éppenséggel visszaélést jelent az egy másik személyére vonatkozóan, az ő növekedésére, az ő megbecsülésére, az ő tiszteletére és elismerésére vonatkozóan, ha nem engedem meg, hogy ő hozzájáruljon az én életemhez. Ha egy olyan helyzetben vagyok, amiben természetes lenne az igazságosságnak, a kölcsönösségnek egy hétköznapi magától értetődő megvalósulása, és amikor egy gyerek a maga módján, lehet 2, 3, 4, 8, 10 éves gyerek, szívesen hozzájárulna a szülei életéhez, de a szülők azt mondják, nem, te csak érezd jól magad, te csak legyél boldog, te csak tanulj, te ne csinálj semmit, te csak éld az életed, majd mi megcsináljuk, majd én megcsinálom, te csak ne fáradj el. Ez tulajdonképpen káros. Káros a gyerek szempontjából is. Mert hiszen az ő növekedéséhez, ő neki arra is szüksége van, és tulajdonképpen akkor a másik fél ezt a szükségletet nem ismeri el, és nem méltányolja, hogy azt élhessem meg, hogy alkalmas vagyok egy emberi kapcsolatban arra, hogy adjak, hogy alkalmas vagyok magamat fölülmúlni, hogy alkalmas vagyok magamról lemondani, hogy alkalmas vagyok magamat háttérbe helyezni, hogy alkalmas vagyok szükségleteimet késleltetni. Hát ezek mind szükségesek ahhoz, hogy én aztán egy elég jól, hatékonyan kapcsolatban élni tudó felnőtté váljak. Tehát tulajdonképpen egy ilyen szülő, aki nem engedi meg, hogy a gyerekei hozzájáruljanak az életéhez.
Emberi kapcsolatok szintjén?
Természetes emberi viszonyokban és szerepekben. Ő tulajdonképpen valamit elvesz a gyerekétől, miközben ő ezt nem így éli meg, hanem hogy mindenem a gyerekem, és én mindenben őt helyeztem előtérbe, és még a csillagot is lehoztam neki az égről.
Azt gondolom, hogy a sémával küzdőnek sem könnyű a helyzete, de talán a társnak éppen ilyen nehéz, hiszen föl van adva a lecke, hogy ugye rájöjjön, hogy neki tulajdonképpen erőnek erejével valahogy változtatni kellene azon a szituáción, amit az önfeláldozás sémával küzdő ember felállított, név szerint, hogy ő ad mindent, és a másik meg csak elfogad. Hogyan lehetséges ezt egyáltalán valahogy balanszírozni?
Amit még itt a sémához kapcsolódóan fontosnak tartok, és aztán ez majd elvezet a válaszhoz, remélem, hogy akkor mondhatjuk azt, hogy valaki valóban ebben a séma világban él, hogyha ez az életének nem csak egy területére érvényes, vagy nem csak egy-egy személyre érvényes, főleg esetleg nem egy rászoruló személlyel kapcsolatban jelenik meg, hanem tulajdonképpen az életének szinte az egészét átszövi. Tehát ez jellemző rá a munkahelyén, ez jellemző rá a családjában, de ez jellemző rá a baráti kapcsolataiban, és ez jellemző rá a szabadidős tevékenységeiben.
Tehát az egész személyiségét áthatja.
Áthatja, és minden területen megjelenik, és nem is tud ettől a szereptől szabadulni. Azért kezdtem ezzel, mert éppenséggel lehetséges az, hogy a gyógyulás egy olyan területen kezdődjön el, ahol az könnyebb annak, aki ezzel a sémával él. Mert lehetséges, hogy éppenséggel mondjuk ennek a sémának a hatása a gyerekeivel való kapcsolatában a leglátványosabb. Bizonyos szempontból a legtöbb kárt is ott okozza. de éppen a gyerekeivel kapcsolatban volna neki a legnehezebb ezen bármit is változtatni. Mert itt olyan felelősség tudatot él át, amin módosítani az nem egy-két nap és nem egy-két hét vagy egy-két hónap munkája, más területen azonban előbb képes fölfedezni a saját szükségleteit, vagy fölismerni a gyengeségeit, vagy a korlátait, és ott tulajdonképpen jóval kevesebb bűntudattal. Vagy ehhez kapcsolódóan reálisabb felelősségérzettel képes élni és cselekedni, tehát például egy segítő átnézheti, hogy milyen élet területei vannak valakinek, aki ezzel a sémával él, és kiválaszthatják például a munka területét, vagy a baráti kapcsolatokat, ahol azt mondhatja, hogy tényleg be tudom látni, hogy egy igaz barátságban lehet az, hogy most én kapok. Hogy tényleg, hányszor mondják a barátaim, hogy na, csináljuk azt, amit Józsi te akarsz, vagy Panni te akarsz, és én tényleg mindig mondom, nem, ahogy nektek jó. Tehát tulajdonképpen nekik meg tudnám engedni, vagy egyszer úgy el tudnám mondani, és nem érezném szégyenletesnek, ez gyöngeségnek, vagy szeretetlenségnek. Tehát például, hogyha egy tágabb összefüggésbe helyezzük, akkor kereshetünk egy olyan területet, ahol könnyebb elkezdeni a változást.
Örülök, hogy erről beszélgetünk most, mert azt gondolom, hogy ez minden séma kapcsán érvényes lehet, hogy ugye a sémák olyas valamik, vagy olyan jellegzetességek, amik az egész személyiségét áthatják annak az embernek, aki éppen küzd vele, és nem tudom, hogy ezt hangsúlyozzuk eléggé.
Igen, persze, ez valóban így van, de hogy mikor válik igazán aktívvá egy séma, az valóban múlik azon, hogy éppen milyen szerepben, kapcsolatokban, helyzetben látjuk azt a valakit.
Tehát az aktivitása akkor nem egyforma feltétlenül az élet minden területén, egy sémának?
Nem, hogyne. Tehát lehetséges az, hogy valaki egy-egy számára valamilyen, sokszor irracionális oknál fogva kiemelt kapcsolatban, viszonyban, vagy csoportban mutatja legerőteljesebben egy sémának a tüneteit. Például mondjuk, amikor valaki nagyon narcisztikus, önimádó, följogosítottnak érzi magát akármire, mondjuk egy enyhébb esetben könnyen elképzelhető, hogy a munkahelyén ez kevésbé jelenik meg. Ott elég hatékonyan működik együtt a munkatársaival. Csak egy-egy villanásszerűen mutatkozik az meg, hogy na itt valami egyensúly nem teljesen van benne jelen. De hazamegy, és ott szinte kitombolja magát ez a séma. Mondjuk ott a férjével vagy a feleségével kapcsolatosan egészen irreális magatartás formái vannak.
Az életünket megnehezítő úgynevezett sémákról beszélgetünk hétről hétre Pál Feri atyával, mentálhigiénés szakemberrel. Ma az önfeláldozás séma hátterét, működésmódját igyekeztünk bemutatni. Adásunk végén megköszöni hallgatóink figyelmét a szerkesztő Tóth Zsófia és a műsor gazdája
Pál Feri. Thank you.
Thank you.